Béla Györggyel, és akkor többen is csobbannak velem. Nagy felelősség, orvosnak kell ott lenni, mentőszolgálatnak kell ott lenni, hiszen ha valaki rosszul lesz, akkor tehát azon segíteni kell.
De hogy jött az ő fejébe ez az ötlet? Mert ugye te fejedbe hogy került bele ez az ötlet, nyilván az a
tukár. Apáról fiúra szállt.
Igen, de ő neki, hogy jött ez, úgy
jött ez az ötlet, hogy ugye egyébként 39-ben született édesapám, aki az év sportolója is volt, tehát nem került bemutatni a kedves hallgatóknak. Úgy jött, hogy amikor kisfiú volt, 12-13 éves volt, akkor lányfanul laktak, vagy inkább ott nyaraltak, vagy tereltek, és akkor ott volt egy bácsi, akit úgy hívtak, hogy Matyasovszki bácsi. Aha. És az minden télen a feleségével lement egy szekérrel, amit nyilván lovak húztak, ugye, lement egy szekérrel a lányfanul a Dunapartra, és az megváltozott akkor még mindig minden évben zajló Dunába, és akkor apukámnak ez úgy megmaradt a fejében, hogy elmesélte nekem 12 éves kora körül, és akkor ez az elhatározás, ez a, ami később született, ez tettekre sarkalt őt, és minden év áthúzta a Dunát, a Sirilla név erről is híres, meg azért nagypapáról is, aki nagyon híres ügyvéd volt.
De hogy oké, tehát az ötlet az ebből a képből, ez,
igen, annyi, igen.
Ez annyira innen jött. Hogy készült erre föl? És akkor majd mondjuk várj egy kicsit, talán nem is, hogy készültél te föl arra, hogy a Jeges Dunát 70-es sodrásban átúszni? Hogy lehet erre felkészülni? Az hát, ember jó úszó, és ez még azért nem
hát gyakorlatilag elégséges. Apukámat sokszor kísértem a Dunaparton, meg a 80-as években, akkor aránylag még fiatal voltam, és tőle átvettem ezt az élményt, és átformáltam edzésekké. Nagyon sokat úsztam valamikor, most már mondom, 65 éves leszek hamarosan, most már annyira nem úszom, de nagyon sokat úszom ezekre, vagy úsztam, törtem a jeget a kezemmel, a könyökömmel, akár a homlokommal, és amit az ember nagyon akar, az sikerül, ez ugye más területen is jellemző, uh-huh. Ezért fontos, hogy az ember olyan dolgokat akarjon, ami ráadásul jó is, és hát előbb-utóbb a testem ezt megszokta, és ma már tényleg úgy hívnak, hogy a nemzet rozmárja, hiszen a Guinness rekordot is én tartom 27 percesben tartózkodáson a nulla fokban. Igen.
Ezt még hallgatni is terek, bár pont a múlt héten találkoztam, képzeld el egy igen. olyan cikkel, amiben a nevekben nem vagyok jó, de egy kínai olimpikon arra vállalkozott, hogy a Jeges-tengerben belugák társaságában nem tudom én hány percig igen. maradt bent, jól lenne ezt a cikket megtalálni,
igen.
és begörcsölt egyébként a lába, és az egyik beluga, csak azért egy állatos műsor, úgyhogy azért is mondom, az egyik beluga ezt hamarabb észlelte az ő görcsét, az ő problémáját,
megdöbbentő.
És képzeld, a kép is született arról,
igen.
hát remélem nem az AI csinálta, de azt hiszem, nem?
Igen.
Amikor a beluga fogja az ő lábát, és emeli föl a felszínre, mielőtt még a bárki, az orvosi, az edzői, a bármilyen bárki.
Hát ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, de hát az életben nincsenek véletlenek, és még szerencsé, hogy megúszta ez a férfi ezt a kalandot.
Az is nő volt. Azt
hölgy volt?
Is,
én nem tudom, mert igazság szerint, hogy annyira nem figyelem ezeket az eseményeket.
De hogy fejben kell ott lenni tulajdonképpen.
Nem,
erre.
Nem, ez tévedés, nem fejben kell ott lenni. Ha aki csak fejben van ott, annak nem sikerül. Ez olyan kemény megpróbáltatása a testnek, hogy akit sokszor mondják ezt, és ezzel nem téged akarok megbántani, hogy fejben kell ott lenni. Nem. Aki csak fejben van ott, az olyan, mint a fél lábbal akarna győzni egy maratonfutó versenyen. Nem lehet fejben ott lenni. Az is kell, de nincs edzésre az ember háta mögött, hanem makkegészséges, hogyha lelki problémái vannak, akkor nem fog neki sikerülni, meg is halhat, főleg egy nulla fokban. Tehát a fejben ott lenni az nagyon kevés.
Hát ebben a fele, mondjuk a fele akkor,
ebben nem? a műfajban. Ebben uh-huh. a, hát a, de hát a félbehagyott dolgok azért azok borzalmasak, és ez is a fél az kevés ide, egész ember kell. Uh-huh. És fizikai találkozás rendszeresen, a nulla fokos vízzel, hideg-meleg vizes váltófürdők kellenek hozzá, és mielőtt még föltennéd a kérdést, hogy miért jó ez, mert biztos ezt is megkérdeznéd, csak mondom, hogy eszembe jutott, ez nagyon-nagyon egészséges, nagyon-nagyon hasznos. Tehát a vérkeringés, a sejtek regenerálódása, a bátorság, ami már ugye pszichés területe az egésznek, ez mind-mind benne van. Én például a téli hónapokban, amikor rendszeresen úsztam, sosem voltam megfázva. Inkább nyáron, jött egy baci, amitől megfáztam, mert olyan immunrendszert ad a hideg-vizes úszás, illetve a jéghideg-vizes úszás, hogy az rendkívül nagy dolog. Ám bátor hozzáteszem azt is, hogy nem minden a hideg-vizes úszás. Az ember nem boldog, hanem éppen boldogtalan, ha az embernek nincsenek emellett útjai, tehát nem ez kell legyen az embernek a fő cél, hogy most rossz már legyen, hanem emellett, ha nem tud kiteljesedni, akkor az egész nem ér semmit. Az ember pszichoszomatika, testlélek és szellem, ugye?
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert valahogy el kellett oda kanyarodnunk, hogy miért hívtalak meg ebbe a műsorba. Igen? Egyébként ez már egy műsorszám, ugye, hogy te átúszod a Jeges Dunát.
Köszönöm szépen.
Még az mondjuk nem derült ki nekem, hogy miért. Az nem, hogy miért, mi jó benne, azt világos, mert az erőd, az akaraterőd, az önismereted is ezáltal nyilvánvalóan erősödik, de hogy miért csinálod? Tehát azt mondod, hogy ne ez legyen az egyetlen célja az embernek, de mondjuk erre mi a célod?
Hát nálam teljesen kézenfekvő a dolog, a hagyomány őrzése, az egészség védelme, és egyfajta családi kötelezettség is, hogyha apukám már meghalt, és olyan nagyon-nagyon sokan kérdezték tőlem annak idején, hogy miért nem folytatom, hát akkor elkezdtem folytatni. De jó érzés az, hogy apáról fiúra tudott szállni ez a történet, ami most már lassan leszáll a földre.
Miért a fiad nem viszi tovább?
Nem, a Gyurika úgy hívom, bár 32 éves. Nem, de ez két generáció végigment, és bőven elég. Hát mindenki legyen boldog.
De ez egy csalódottság?
Nem. Az lenne csalódottság nagyon, hogyha miattam csinálni, és nem lenne hozzá kedve. Egyáltalán nem. nem.
Jó, maradjunk ennyiben. És egyébként tehát rákanyarodtunk arra, hogy miért vagy ennek a műsornak ma te a vendége.
Igen.
Egyrészt azért, mert mondtad nekem, hogy apukádnak volt egy aranysakália, amiről képet is láttam.
Így van.
Azóta.
Igen. Igen.
Na, akkor vegyük fel ezt a szállat. Szóval, hogy volt neki egy arany. Hogy lett az embernek egy aranysakália?
Hát ugye ez az 50-es évek közepe felé volt, ez a történet, és ő ezt az aranysakált találta Budapesten, kóborolva, de elég ápolt állapotban volt.
Az állatkert környékén, vagy hol találhatta?
Nem, hát ő közötti kerületben laktak. Hát lehet, hogy valaki hozta valahonnan, és kitette az utcára, nem tudjuk, lehet, hogy megszökött valahonnan, de egy icipici kis kölyök volt, sakálkölyök volt, és 10 évig volt apukámnak a birtokába, hogy lehet állatot így mondani, birtokába, mert őnekik is van azért személyesük erősen, és szerintem, ahogy ő elmondta, ő ezt találta, még egyszer megerősítem ezt a dolgot, tehát nem kutatta az erdőbe, hanem a betonon Budapesten az 50-es években. Azért arról az időről tudni kell, hogy azért abban az időben Budapest környékén még rengeteg nádas volt, rengeteg falusi ház volt, olyan helyeken, ahol most lakótelepek vannak, tehát azért Budapestet az 50-es években körülvette egy, mondhatnám, egy vidéki paraszt élet. Biztos vagyok benne. És aztán ugye, amikor én fiatal voltam, meg a 70-es években is a kerületekben lovat tartottak, baromfit tartottak, még akkor is, tehát azért ez most lett olyan ez a terület, ami Budapestet körülveszi, hogy már a fővároshoz tartozik, és már néha egy oxigén molekulát is csak lepkehálóval lehet fogni. Nem mindenben van építve sajnos.
És honnan lehetett tudni, hogy ez egy aranysaká volt?
Onnan lehet tudni, hogy aranysaká volt, hogy apukám elvitte ezt az állatot Tahiba, ott is van egy családi fészkünk, és megmutatta a Vacó nevű vadásznak, aki egyébként Nádler Herbertnek volt a vadőre. Nádler Herbert volt több évtizeden át az állatkert igazgatója, egy nagyon híres Európa vadász volt, nem Afrika, hanem Európa vadász volt, és ő nagyon értett hozzá, és azt mondta apukámnak, hogy Gyurókám, ez azért olyan szelíd, mert ez sakál. Megvizsgálta, és ez egy sakál, és valóban, amikor már kinőtte a kölyökkort, akkor utána már nem lehetett a rókával összetéveszteni, hanem sakálként nézett ki. Hát én akkor még nem éltem, de vannak róla fotóim.
Igen, aki nem hiszi, járjon utána. Igen. A Facebookon, a közösségi oldalon, a te követőid, illetve a követői oldaladon lehet látni.
Igen, így van, hogy fotót. Ne, köszönöm, igen.
Mit lehet tudni egyébként a sakál személyiség? Hát, bár rosszul teszem, nem a személyisége, mert mondtad az előbb, hogy minden állat saját személyisége van. Milyen tulajdonságai vannak általában a sakáloknak?
Hát úgy tudom ezt megmondani, összehasonlítom a rókáéval. Na, jó?
Parancsol, igen.
Hát a sakál egyrészt genetikai szempontból nem a rókák családjába tartozik, hanem döbbenetes, a kutyák családjába tartozik. Uh-huh. Ezt azzal lehet bizonyítani, hogy kutya páros, ha van egy sakálnak egy kutya szerelme, abból gyerek fog születni. Tehát kis kölyök kutya fog születni, vagy kölyök sakál kutya fog születni, tehát genetikailag a kutyákhoz tartozik, és a sakál nagyon könnyen szeridíthető, nagyon szót fogad a gazdájának a sakál, és ami döbbenetes ebben az egészben az is, hogy egyrészt szelidíthető, de hogyha balhé van, akkor a gazdáját jobban megvédi nyilván, mint egy róka mondjuk, de akár mint egy kutya is. Kevesen tudják, hogy egyik barátom mesélte, Kocsis Mihály, aki egyébként egy nagyon híres kaszkadőr volt a 70-es, 80-as években, hogy az ő családjában is volt sakál, és kevesen tudják, hogy a határvédelemben, abban az időben sakál volt a fő őrző kutya. Például Brengberg bárja környékén, osztrák határól beszélek, mert annyira egyrészt szót fogadott a gazdájának, és annyira vaddá vált, amikor valakit meg kellett fogni.
Tényleg.
Így van, de azért hozzáteszem, hogy a sakál annyira családias állat lehet, édesapámnál is, hogy a gyerekek simogatták, úgy élt, mint egy kutya velük, de azért kis termete ellenére benne volt a vadság. Egyébként a sakál, ugye nádi farkasnak is hívják az arany sakálnak a másik neve, meg van meg egy csomó neve, ez egyébként, hogyha felnő, akkor nem szereti az ember társaságát, emberkerülő, és nádasokban, Balatonon régen rengeteg nádi farkas volt, vagyis arany sakál volt, de gyerekkorában megszerített, hogy nagyon érdekes faj. Abban az időben, 50-es, 60-as években Magyarországon volt sakál, de nem úgy, mint akár napjainkban, hogy egész populációk alakulnak ki.
Állítólag jön vissza különben.
Én ennek örülök egyébként.
Én is örülök, bár azt mondják, hogy a vadászok bizony írtják őket, annak ellenére, hogy tilos, de hát azt mondják, hogy kobor kutya volt, meg minden, de közben megírtják őket, a sakálokat, de települnek, vagy hát jönnek, nem települnek, jönnek újra.
Hát igen, ezek a vadászok, ezek sokszor lőnek össze-vissza, ennek nem örülök azért, mert én nagyon szeretem a természetet.
Na mindjárt beszélünk a természetről, de megengedett, hadd hozzam ide egy olyan, igen? Szerintem pont ide való az LTE-nek volt egy olyan kísérlete, a házi, mert úgy mondott, hogy nagyon vaddá tud válni a sakál.
Hogyne? Igen. Hogy
volt egy olyan kísérlete, azt nézték, ugye a fiatal farkasok, illetve a kutyák közti különbségeket hasonlították össze.
Igen, igen.
Mert az egyik házi állat, a másik meg vadállat, de hogy azok a kis farkasok, akiket születésüktől fogva gondozók neveltek, ugyanúgy, mint kutyakölyköket.
Figyelek, igen.
Azt vették többek között, csak ezt megjegyeztem észre, hogy amikor tehát, hogy a kis farkas, akit mondjuk az ember, volt egy kiemelt gazdája, akit ő szeretett, imádott.
Az ragaszkodott, gondolom.
Bejött, tehát azt csinálták, hogy egy szobába betettek az egyik sarokba ételt.
Igen.
És beengedték a kutyát, benn volt a szoba közepén a gazdája a kutyának is, meg a farkasnak is, nem egyidőjűleg, hanem benn volt a kutyának a gazdája, és amikor beengedték a kis kutyát, az ugye észrevette, hogy ott van a hús a másik sarokban.
Igen.
És amikor odafele ment, akkor a gazdája megérintette a kutyát, a kutya hátát, és a kutya azonnal eldobta magát, meg ott örült a gazdájának, igen, aztán ment a húshoz.
Na, viszont a farkas.
Szemben a farkaskölyök, aki szintén ismerte és tudta, szerette a gazdáját.
Az nem is fel tréfát, mi?
Amikor az ő gazdája állt a szoba közepén, és megérintette a hátát, és interakciót akart, illetett kezdeményezett, akkor a farkas tudomást se vett róla.
Persze,
annak ellenére,
az ősi ösztön.
Igen, azonnal a hús, és igen, utána majd lehet beszélgetni.
Igen, így van. Hát egyébként ezt te is biztos tudod, meg a kedves hallgatók nagy része is tudja, hogy minden kutya őse a farkas. Ez tényező. Ez egyértelmű. illetve abban az esetben nem, hogyha mondjuk a sakáról beszélünk, mert ott abból is lehet kutya, de azért a tudósok megállapították, hogy ha ránézünk egy kutyára, jusson leszünk, hogy annak is az őse egy farkas volt. Milyen érdekes.
Jó, ami miatt még ebben a mai beszélgetésben szerettem volna, vagy amiről szerettem volna ebben a mai beszélgetésben mellett beszélgetni, a múltkor, hiszen mi az utcán ismerkedtünk meg egymással, és mesélted azt az élményedet, hogy nem voltál a lányodék tanyán.
Hogyne, rend, most is ott voltam.
Ahol
három
milyen
napig.
Állatok vannak?
Hát ott nagyon sok állat van. Van bárány, vagyis birka, akkor van szamár, rengeteg szárnyas, gyöngytyúk, tyúk, vadlód, ilyesmi, kutyamacska az természetes, akkor van náluk házigalamb, nyúl,
házigalamb is?
Igen, igen, a vejem azt szeret vele foglalkozni, és hát azt hiszem, hogy meg kecske, uh-huh. Úgyhogy egy igazi farm, így van. Most jöttem onnan, nagy élmény volt.
Na például a galambokat minek tartja valaki?
Hát ott a galambok azért vannak, már szépek, és hobbiból.
Egyszerűen, de hát azokat gondozni kell, azok piszkítanak.
Most hát egy nagy tanyán az elfér, egy nagy tanyán. Amit piszkítanak, az belekerül a földbe, beleszántja a gazda, és még nagyobb lesz a termés. Tehát a galamb csak ott piszkítva be van zárva, ott jelentős. Egy tanyán, ahol szabadok, galamb ducokba laknak, ott kirepülnek a világba, és este, vagy délután, vagy óránként visszajönnek, hát ott annak nincs jelentősége, és nagyon szép galambjai vannak. Olyan nagy, ahogy láttam, olyan nagy gondozás nem igényelnek.
Na pont erre vagyok kíváncsi, hogy neki vannak, tehát párosítja őket valamilyen formában?
Hát azok maguktól. Mert mondod, egymásra szép. Találnak egyébként.
Igen, csak hogy mondod, hogy nagyon szép galambjai vannak. Igen. Hogy kitalálja, hogy ki kire találja rá? Vagy nem? Ez csak úgy magától lesz.
Hát azért annyira nem, de én ezen annyira nem is értek. Gyönyörű szép fajta galambok vannak, és az is lehet, hogy a fajta galamb az fajta galambban fog találkozni, vagy párosodni. El tudom képzelni. Nem értek ennyire hozzá, de ott nincsenek ilyen szedett-vedett galambok. Gyönyörű fajta galambok vannak. Szokta is mondani nekem a Lőrinc, hogy Gyuri papa, ez ilyen galamb, ez olyan galamb, ez ilyen fajta. De egyszer sem mondtam én, hogy Gyuri papa, ez ilyen vegyes galamb. Valószínűleg tartom, hogy a galambok tudják, hogy ki lesz a szerelmük. Ugye? Tehát, hogy ugyanolyan fajtában fognak.
Na hát ezt majd kérdezzük meg a Lőrinctől, mert a kutyáknál hiába az egyik kutyáknál német juhász megtalálja a tacskót, szóval,
igen.
Hogy...
Náluk hihetetlen jófej kutyák vannak, terelő kutyák vannak, és hát múltkor nekem kellett volna beterelni, akkor meg nem volt hó a bárányokat, vagy 450 bárányt borosztó egyedül, mert a Lőrincék Budapesten voltak, ugye ezben Kiskumajsán van. És akkor gyakorlatilag, hát rettenetes nehéz volt, de ott volt két kutya, amelyik csettintettem egyet nekik, és összeterelték őket, és bevitték az akóba.
Hát akkor mi volt nehéz, ne haragudj, nekem ezt hosszabban
hogy életemben először szembesültem azzal, hogy 600 bárányt kell beterelnem. Az egy roppant nehéz feladat, és ezt a kutyák nem voltak ott, és össze-vissza mentek, és van nekik egy szamár, a dordó, az pedig elölment, és ők megmentek utána, és akkor kiabáltam teljes erőből, hogy mint ott lett volna a két kutya, hogy terelj, és akkor...
De kinek, ha nem voltak
a birkáknak.
Kutyák?
Tessék?
Kinek kiabáltál, nem voltak
a nem létező kutyáknak, hogy a birka hallja, hogy terej, megijed, és akkor azt hiszi, hogy ott vannak a kutyák.
Jaj, milyen
de aztán megjelentek vagy. Később, de hát mivel nem jövök a kutyáknak a gazdája, ezért gyakorlatilag egy ideig nem jöttek oda beterelni. És akkor nekem a Lőrinc mondta ezt a tanácsot, a Gyuri papa, mert úgy hív a Gyuri papa, a kutyák nem mennek, akkor csináljon ott, mint ott lennének, mondjon vezélszavakat, mondja a kutyák nevét, az egyiket éppen Szelesnek hívják, és akkor a bárányok azt hiszik, hogy ott vannak, és akkor szót fogadnak. Egy ideig így is volt, aztán a dordó, a szamár, az bevitt őket egy akácosba, de akkor már megjött a segítség, és akkor betereltük őket. Tehát nagyon van... nehéz az ember, megijed azért. Ott van nagy, több mint 500 bárány, az ez nagyon kemény. Én... És a bárányok tényleg eléggé butuskák. Tényleg azok. Igen.
Őszintén, egyébként saját emlékeim is feltolulnak, mi a Samuval voltunk terelni, igen. Csak 6 bárány volt.
Hát is. Minél kevesebb a bárány, annál nehezebb terelni őket. Ezt komolyan mondom. Tényleg, nem viccelek.
Igen. Hát igen, én most igen. Akartam nagyságod előtt lehajolni, meghajolni, mert hiszen
a nagy bárány létszám az csak félelmetes, de hogyha van kutya segítség, a kutyától nagyon félnek, ember egyedül nem tud őket sokáig terelni, akkor sikeres, de hát én nagyon megijedtem. Ráadásul egy akácfán találtam, és hát én ilyenek nem tudok ellenállni, kései laskagombát. És akkor a bárányok azonnal az agyamba elsüllyedtek, de aztán visszajöttek, és néztem gyönyörködve ezt a kései laskagombát, ezt a sok-sok laskagombát, de nem tudtam leszedni, mert nem volt nálam sem egy kés, meg sem egy kis kosárka.
Hát ez egy filmjelenet, tehát a 600 bárány összevisszatereg a laskagomba.
Igen, már egy akácerdőbe a Dordó bevezette őket, az egy szamár. Igen.
Miért nem a Dordónál akartál jól lenni? Tehát ugye a Dordót irányítani, hát azt mondod,
nem hogy... lehet az se, hát az egy szamár, öntörvényűek. Annak van egy nagy kolompa nyakába, és
miért nevetted át a kolompot?
A nyakamba?
Hát nem kell a nyakadba, a kezedbe, és akkor mentek volna utána.
Körülbelül a Dordón levő kolompa szerintem olyan jó 20 kilós, meg amire az ember azt leveszi, gondolom, az legalább fél óra, mert azért a szamár nem áll úgy meg egy félig vadszamár, hogy hagyja, hogy levegye az ember, mert azért ezek pusztában élnek. De azért félig vad, de azért meg tudom simogatni, meg minden, úgyhogy külön műfaj. Az elmélet ebben a tekintetben egész más, mint a gyakorlat.
Értelek, meg azért az na, 600 birka nagy, ugye? Sok. Nagy. Igen. Nézni is terek, amerre látsz csak birka.
Megdöbbentően sok. És ugye ezekben birka szellem is van, tehát ezek jönnek erre, jönnek arra, ha az embernek nincs egy kis pásztor képesítése, vagy egy kis pásztorvére, akkor az életben nem tud velük mit csinálni. A kutya ott az úr, az egyértelmű.
Képzeld el, egyszer egyik anyósommal Balaton Endréden mentünk át egy hatalmas tisztáson, és egy tehén csorda, nem csorda, tehén...
De a tehén az csorda.
Gyülekezet.
Csorda, biztos,
tehén,
hogy az.
Tehén csorda. Igen. Volt előttünk.
Igen.
Többnyire feküdtek, de úgy volt, aki átcsorgott, ott legelt, úgy rágta, kérődzött, és közben nézett, ahogy a tehén tud nézni bele az arcunkba, és a tehén az nagyon nagy állat, tehát ugye a mélykacsoki, meg a helyes, meg lila,
igen.
Úgy élőben az nagy.
Tudom, hát persze.
Én annyira féltem, tehát, hogy arra
a bikától kell csak félni, tehén az nem bánt.
Mindegy, bika, tehén, szóval nagy, és ott néz, és kíváncsian, szóval hogy éreztem, hogy felkóstolnak a szemükkel. Úgy.
De azok csak néznek, a tehén az nagyon barátságos, jószág, én biztos vagyok benne. A bika az már kemény személyiség, az neki megy az embernek, ugyanúgy, hogy a birkák közül a kos is neki megy, vagy éppen a kecskék közül a bak. Ugyanaz, a fiúk azok veszélyesebbek, a lány négylábúak, kivéve az oroszlánnak, a tigris meg ilyeneket, azért annyira nem veszélyes. De azért ragadozók, talán a lányok is veszélyesek, sokszor még veszélyesebbek, mint a fiúk, bizony.
És mire jöttek elő a kutyák különben?
A kutyák arra jöttek elő, hogy Gyuri papa vagy már mint én, teljesen ki voltam borulva, és akkor én telefon kapcsolatban voltam Lőrinccel, aki Budapesten volt, és mondta, hogy Gyuri bácsi, csak kiabáljon, a kutyák majd meghallják, és jönni fognak, és így is lett. Úgy kiabáltam olyan erősen, hogy azt hittem, hogy begyullad a torkom. És erre csak a két kutya megjött, akkor a szívemből leesett három mázsa.
Igen.
És akkor mondtam egy-két vezényszót, és a birkák olyan fegyelmezetten négy oszlopos sorban, az a több száz birka, a Dordóval az élén elindult vissza a pusztából a helyükre.
Honnan tudták a kutyák, hogy honnan, hova kell? Hát mit?
A kutyák nagyon okosak.
De honnan tudták, hogy hova kell?
Hát gondolom, az onnan tudták, hogy már évek óta kintről be, bentről kimennek, és szerintem mindent tudják. De egyébként őszinte leszek, a kutyák, azok a kutyák ilyen bizonyos tekintetben sokkal okosabbak, mint az emberek. Ezt most őszintén mondom. Mióta ezt a két kutyát ismerem, azóta nagyon sokszor arra gondolok, hogy a kutyák sokszor az embernél sokkal értékesebbek. Egy-két rossz ember, hogyha van az életünkben, akkor rájövünk arra, hogy a kutyába tényleg sose fogunk csalódni, de az ő kutyái nagyon okosak, nagyon hűségesek, nagyon kitartóak, nagyon-nagyon szorgalmasak, és nagyon emberiek. Még az embernél is emberiek tudnak lenni a kutyák. Ezt komolyan mondom, itt ismertem meg a pusztába. Uh-huh. Hogy azok a kutya, régen nem is gondoltam erre, amikor fiatalabb voltam, de a kutya nagyon sokszor igazi társa tud lenni egy magányos embernek, egy nyugdíjasnak, egy egy idős embernek, de egy kutyának nagyon nagy szerepe lehet egy családban is, ahol gyerekek vannak, mert a gyerek és a kutya együtt vannak, a gyerek simogatja a kutyust, a kutyus odabújik hozzá, egy olyan szinte szimbiózus alakul ki az ember és az állat között, gyerek és kutya között, amely nem csak egy életről szóló emlékké formálódik, hanem a gyermeknek felnőtt korában nagyon sok pluszt ad, hogy ő gondoskodott egy kutyáról, hogy ő sétálni vitte azt a kutyát, hogy ő izgult azért a kutyáért, amikor oltásra vitték, vagy éppen ott sírt, amikor már a kutya elpusztult. Nem kell messzebbre mennem, nekünk a családban volt egy Sophie nevű kutyuskánk, Cocker Spaniel volt, aki elpusztult, vagy mondjuk így inkább, hogy meghalt, és a gyerekeim, főleg a két kicsi, mert négy gyerekem van, azok zokogtak, amikor én kiástam a sírját Tahiba, és eltemettük a kis kutyát. Zokogtak, és mindig hívnak, hogy apuci, mikor megyünk ki a Sophie sírjához. És akkor döbbentem rá, hogy egy kutya akkor is először. Hát mennyire jelentős tud az ember életében lenni. Igen, igen. És hát a kutyatartás nagyon nagy felelősség, főleg azt hiszem Budapesten, mert nagyon sok szigorú szabályhoz kötődik.
Nagyon nagy felelősség, szerintem mindenhol, egyértelmű. Egyébként vidéken is nagyon érdekes dolgokat mondasz, tehát a dolgok, amiket mondasz, igazak is, érdekesek, igen, is, meg hogy igen. A szívedből beszélsz,
hát hogy
az én szívemből is különben. Szerintem nem biztos, hogy így van, de szerintem a budapesti kutyák tudják azt a vállalást is egyik, másik, aki például egy nyugdíjast segít így érzelmileg például, vagy egy társtalan embert, hogy ők tudják, hogy nekik az a feladatuk, nem a birkaterelés, hanem a mentálhigién és...
Hát hogy, nem kell messze menni a vakvezető kutyáknál is, ugye milyen hát óriási a gazdi és a kutya kapcsolata, de biztos vagyok abban, hogy valójában a városban élő kutyák, azok hihetetlen intelligens módon tudnak alkalmazkodni, méghozzá boldogan, ahhoz a lehetőséghez, amit a város ad. Biztos vagyok benne.
Tényleg? Mire gondolsz?
Hát, hogy az itteni kutyák megszokják, hogy többet vannak pórázon, ugye vidéki kutya nem nagyon van pórázon, főleg egy pusztába, vagy egy kertesházba, akkor hát azon, hogy a vidéki kutya ugye az természetesebb környezetben van, a városi kutya bemegy a lakásba, van egy kis vacka, nem tudom mi, ott el van, és gyakorlatilag civilizáltabban él, mint egy vidéki kutya, és én igazából nem nagyon láttam Budapesten boldogtalan kutyákat, akik behúzott farokkal sétálnak a gazdájuk mellett, hanem mindegyik megszokta, hogy betonon megy, főleg ugye, és mindegyik megszokta esetleg a jutalomfalatokat, vagy talán azt is megszokta, hogy a gazdája lehojol, amikor kakilnak, és egy zacskóba ugye beteszi a székletüket, és egy egész jó kapcsolat alakulhat ki, sőt 100%-os kapcsolat alakulhat ki a kutya és a gazda között Budapesten. Elég szoros lehet ez a kapcsolat, és mivel szoros, mély is lehet. Most persze, akinek sose volt kutyája, az nem tudja elképzelni, hogy miért mély egy ilyen kapcsolat. Hát azért mély egy ilyen kapcsolat, mert a gazda törődik a kutyájával, a kutya pedig a szeretete által és a hűség által törődik a gazdájával. Tehát kialakul egy ilyen élettánc a gazda és a kutya között, és ez nagyon-nagyon szép dolog. A kutya, biztos vagyok benne, hogy Isten olyan teremtménye, mely az embernek adatott, hogy az ember
használjanak
legyen kutyája, és társak legyenek. Csak a rendőrkutyákról gondoljunk, azok is milyen óriási karriert szoktak befutni. Tehát egy kutya lehet társ, nyilván egy embert nem tud helyettesíteni, és az is veszélyes, ha valaki a kutyát olyan társnak tekint, hogy neki már nem kell senki, az már nagyon veszélyes, de egy kutya lehet egy nagyon jó kikapcsolódás az embernek, egy érzés, hogy a hűségről, a gondoskodásról, és így tovább, de azért még egyszer kiemelem, tehát, hogy ha valaki mondjuk nagyon idős már, meghaltak a rokonai, van ilyen, nincs gyermeke, nincs ismerőse, akkor egy kutya annak az idős embernek az életét mindenféleképpen
megszépíti.
Mindenképpen meg is hosszabbítja, szerintem.
Erre már tanulmányok bizonyítják.
Igen, de abban viszont biztos vagyok, hogy egy fiatal, most nem tudom hány éves korig mondjuk, hogy fiatal, ebben a kategóriában Nak a kutyája mindenre, az nem egészséges. Tehát ott valami nem stimmel, abban biztos vagyok. Mm-hmm. Általában az az ember, akinek fiatal korában a kutya mindenre, azt én észrevettem, annak nincs párkapcsolata, az valahogy...
Vagy nincs csalód... gyereke.
Igen, így van. Vagy csalódott az emberekbe, amit titokba tart, és a kutyájában tudja ezt megélni, eztnek a csalódottságnak az ellentétét. Sok ilyen beszélgetést folytattam már emberekkel, és azért ez nem jó folyamat. A kutya azért mégiscsak kutya, ember pedig ember, de hát ilyenek vagyunk. Igen?
Két dolog is eszembe jutott, az egyik, láttam egy ilyen vicces rajzot, vidám rajzot, egy tehén meg egy kutya beszélget, és kérdezi a tehén a kutyát, hogy te is házi állat vagy, téged miért nem vágnak le?
Igen.
És erre a kutya azt válasz, hogy nem tudom, valamiért gyűjtik az ürülékemet.
Jó.
Ez az egyik. És a másik, ami eszembe jutott, amikor olyan